Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Quirin Károlyné, Mándi Ágnes vagyok. Nagyon sokan bizonyára már ismernek a hangomról. És hát ma az a különleges nap van, ugye ez is advent van. Aztán első csütörtök van, amikor a papi és szerzetesi hivatásokért könyörgünk és imádkozunk, és kérjük az Urat, hogy adjon munkásokat az ő aratásába. Aztán meg még azért is van különleges nap, mert ugye ma Szent Miklós napja van, és aki jó volt, és kikészítette szép tisztára, tisztítva a csizmáját az ablakba, annak valószínűleg tett is bele valamit a Mikulás. No, hát ezek után ugye a hallgatók napja, amikor várjuk a kedves hallgatóknak a hívását, és hát különböző történeteket szeretnénk hallani a kedves hallgatóktól. Az előző pár percben ugye imádkoztunk hazánkért. Székely János püspökatyától kaptunk egy szép áldást. És akkor most szépen hátradőlünk a fotelunkba, és kényelmesen hallgatjuk a Mária Rádiót, vagy esetleg akár fölvehetjük a telefont, és fölhívhatjuk a 061-374-0904-es telefonszámot, és várjuk a történeteket a kedves hallgatóktól. No de, hogy legyen idejük felkészülni és kedvet kapni történetmesélésre, ezért nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Botos Katalint. Jó estét!
Jó estét kívánok!
Nagy szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy elfogadta ezt a kérést, hogy ugyan Katalinnak most lenne műsora a rádióba, ugye? De hát ez most így van, mégpedig Változó világunk, ugye, ez a műsor címe.
Igen.
És hát Katalin az, aki segít bennünket egy kicsit eligazodni a különböző gazdasági irányvonalak és egyebek között, hogy is kell ezt ma nézni, honnan is kell ezt ma nézni, ami körülöttünk zajlik, mert olyan nagyon fölgyorsult a világ, és olyan nagyon sok mindenféle tendencia van. De hát ma Katalint másról szeretnénk kérdezni, történeteket, sztorikat, ugye amikor tegnap este beszéltünk, akkor erről volt szó, hogy sztorit szeretnénk hallani, tehát valamilyen történetet, családi történetet, vagy családi karácsonyi történetet, ugye sose lehet tudni, kinek milyen van, milyen története van, és hát szeretnénk, hogyha most a hallgatókat is belelkesítenék, Katalin, egy kicsit, hogy hát akkor meséljünk. Ülünk a fotelba, és mesélünk.
Nagyon jó, én is a fotelemben ülök, és figyelemmel hallgatom, amit eddig elmondott, és most megpróbálom egy picit magamat tényleg oda képzelni a többi ember fotele mellé, hogy vajon ők hogy töltötték a régi karácsonyokat, hiszen már azért a 77. évemet töltöm be éppen 13-án, Lucca napján, a fény napján lesz a születésnapom, úgyhogy tessék nekem gratulálni. Köszönöm,
nagyon
szépen, de inkább a jó Istennek adjunk hálát.
Igen,
adjunk hálát, hogy ezt megérhetem.
És adjon még erőt a Jóisten még egy pár évig, hogy azért köztünk lehessen, és hát a Mária Rádióban is nagyon nagy örömmel vesszük a segítségét.
Igen, erre szoktam mondani az én kislányom, aki zenész, hogy sok kis finom ígyen hakni, mert az emberek manapság ittán érnek rá a szeretetben ígyen tartani hát órákat igénybe vevő műsorokat.
Igen.
Én azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy erre lehetőségem van, de talán ugye érzékelik a kedves hallgatók is, hogy hát azért ez nem csekély, erőfeszítés meg áldozat, még akkor is, ha az ember már idős, mert ugye mindenki tudja, különösen, hogy nyugdíjasok hallgatnak, hogy nyugdíjas korában az embernek aztán végképp nincs semmire ideje. Annyira fognak is az erőtartalékuk, meg hát a család is sok mindent elvár, hiszen a nagymaminak úgy sincs semmi dolga.
Igen.
Nagyon jó otthon ül, hát én azért nem ülök otthon, mert ugye nagyon sok felett tanítok is, nagyon sok kötelezettségem van, de ezek közül ez a kedves kötelezettségem, hogy a Mária Rádióban ezeket a műsorokat összeállítsam, mert pontosan az a lényege, hogy nem csak az eligazodás a Változó világban, mert az is nagyon fontos és hasznos, én mindig szeretem, hogyha összekapcsolódik a spiritualitás és a valós élet, mert az azért van a vallás, hogy segítsen bennünket egy világi életünkbe, hogy eljussunk arra a bizonyos örökké való életre. Na de hát addig, ugye, hogy is mondjam, addig a nirvánáig együtt kell menni mindenkinek, akár hívő, akár hitetlen, és nekünk hívő embereknek meg különösen feladatunk, hogy ez alatt azt úgy éljük és úgy töltsük be a hivatásunkat, ami mindig érintkezik a gazdasággal, de hát most valóban nem erről van szó, nem erről akarok mesélni, hanem nagyon, nagyon karácsonyi hangulatban mondjak valamit. Mellettem Isten áldott a tehetséges és jó férjem, aki kiváló közgazdász, kertész, felcser, szerelő, szakács, minden, amit el lehet mondani.
Szóval egy polihisztor.
Egy polihisztor, most éppen süt most egy süteményt, azt mondja, szeretné e hétvégére begyakorolni, hogy majd mi legyen a karácsonyi sütemény. Ezt még nem csináltam, mondja ő, mert nagyon jó sütfő, hogy akkor ez hogy sikerül, és majd meglátom akkor, hogy tudjam mennyi idő, meg milyenek a mennyiségek, hogy minden stimmeljen.
Hát egy pontos precíz közgazdás, nem?
Igen, nagyon jó illatban üdvözlik, úgyhogy képzeljük ezt a kedves hallgatókat történetek mellé. No, akkor csapjunk bele a közepibe, és hát akkor mesélek. Két-három dolog is eszembe jutott, aztán nyilván még, ha akár kérdeznek, akár ha nem kérdeznek, akkor is. Botos Katalin olyan, mint egy mackó, amit ha megnyomnak, akkor brummog. Tehát addig beszélek, ameddig az idő engedi. Van rengeteg mondani való. Na, akkor most az első kis történetet, egy kis emlékmorzsát, jó? Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy hát mi bizony Botos Jóska férjemmel, már a 70-es években, amikor még a szocializmus hivatalos ideológiája, vallást meg a vallásos tartalmú civil gyakorlatokat nem támogatta, éppen csak megtűrte. Ezek voltak a puha diktatúra évei.
Igen.
És hát, hogyha arra gondolom, hogy a 40-es évek végén mi volt, az iskolák államosítása és Vincenti Pere után nemhogy tűrte, hanem tiltotta. Mit tiltotta? Kifejezetten üldözte az ilyen összejöveteleket vagy gyakorlatokat. A főpapjainkat börtönre ítélték, házi őrizetbe tartották, barbárul meggyilkolták sokakat, ugye nem a régen lett szenté avatva az a fiatal pap, akit 56 után megöltek, ugye?
Igen, igen. Brenner János, így van, Szombathelyen, igen.
Igen. Tehát azért mondom, hogy ezeknek még úgy szinte az árnyékában voltunk, mert ne arra ugyanak, úgy tudom, hogy elég sok időnk van, azért ne arra ugyanak, hogyha kikérek még egy picit olyan privatizálok, így szokták ezt mondani, hogy magán dolgokat így emlegetek, de hát most emlékeket kell amúgy is emlegetni, de hát tényleg az az igazság, hogy még 15 évvel, 56 után férjemet, akit 56-ban nagyon-nagyon meghurcoltak, félig agyonvertek, kivitték, hogy agyonlövék, és nagyon hidegtelek voltak akkor, tehát azt nézte, hogy nem baj, legalább puhára esem, mert nagy hó volt a háta mögött, de túlélte, de úgy, hogy bordái eltörtek, lesélyét teverték, fogait kiverték, le kellett nyelni a fogait. Szóval valami barbár dolgot, tehát az időtájt körülbelül, amikor körülbelül az időtájt, amikor a ifjú Brennert is ilyen aljas módon kivégezték. Tehát hajszál hiány ő is ott maradt. És 15 év telt el utána, és még utána is azt mondta neki a személyzetise, mikor egyszer elővette a dokumentumokat, és azt mondta, hogy maga nem írt bele valamit az életrajzába, hogy ezt nem írta bele. Hát mondta, hogy miért írtam volna bele, amikor utólagosan engem rehabilitáltak, hogy nem követtem el államellenes cselekményt, és hát tovább is tanulhattam, akkor most mit emlegessen föl? Hát mondta, azt, hogy majdnem agyonvertek, azt mondta erre a személyzet is, hogy én magát agyon is vertem volna, most gondolják el. A 70-es években még ezt mondják az embernek. Hát akkor azért kellett ám bátorság ahhoz, hogy mégis mi felelevenítsük, és újra életbe tartsuk a betlehemezés szokását. Nem tudom, vannak-e most a hallgatók közül olyanok, akiknél még ez eleven szokás. Nagyon kevés helyen van, bár már azért hála Istennek, és hála az egyház iskoláknak, visszakerültek sokan egyházat, hogy ezekben már azért csinálnak ilyen műsorokat a gyerekek, de hát ezek még inkább csak úgy műsorok. Maga az a szokás, hogy eljárunk háztól házig, az azért már nagyon ritka, nagyon ritka. Mi még viszont 40 évet csináljuk. 40 évet csináljuk, tehát még a 70-es évekből. Én még arra emlékszem, amikor én kicsi gyerek voltam, még a koalíciós időkben, tehát a 45 utáni pár békeiben, hogy így mondjam, hideg karácsonyokon papírbetlehemmel jöttek hozzánk a gyerekek a mondókájukba, de aztán utána semmi. Templom falai közé szorították a vallást. Ám bátor igaz, hogy akkoriban az éjféli misékre még megteltek a templomok.
Bizony, bizony.
Hát nem mindenütt van ez így ma.
Igen.
Olyanok is elmentek akkor a nagy ünnepekre, lehet, hogy más kerületbe, vagy más városba, ahol nem ismerték őket, és az árvus figyelő szemek elől elbújhattak. Én is emlékszem, hogy kifejezetten félt az ember, mert mindig tudta, hogy ott vannak, akik csak azért mennek el, hogy figyeljék, hogy kik járnak. Na mindegy, azért a 70-es évek már kicsit a közepetájától kezdve már érzékelhető enyhülés volt, és mi bizony felelevenítettük férjemmel a betlehemezési népszokást. Figyelj, külkereskedő közgazdász volt, nem túl sokat járt nyugatra, inkább csak a keleti országokba küldték, de egyszer sikerült eljutni Olaszországba, és Rómából hozott kicsi betlehemi kerámia figurákat, hát akkoriban ilyesmi még nem volt kapható a ferenciek terén, és ácsoltunk egy, hát ő természetesen ő az ezermester, fából egy kicsi hordozható betlehemet, beleragasztotta a gyermeket a jászolban, Máriát, Józsefet, az ököt és Szamarat, a pásztorokat bárányostul, a három királyokat bevéstül, még egy angyal is került a felső régióba, és mögött egy zseblámpát szerelt fel a férjem, elbiztosította a glóriás ragyogás, de ügyesen nem nagy, nem látszott ki, csak a fénye. No, a kis házikó tetejét kukoricacsuhéval fettük be, és odaállítottuk a szennyűfa alá. De előtte volt még egy fontos szerepe, hogy karácsony előtt ezt a kis alkotmányt vittük magunkkal a rokonokhoz, barátokhoz betlehemezni. Ugyanis volt nekem egy nagyon szép régi, még a antivilágból való néprajzi könyvem, amelyben székely népi betlehemes szöveg volt leírva. Tehát akkor ilyeneket sem nagyon lehetett még etmesőekbe adni, és én akkor ezt kimásoltam, és szépen a gyerekek megtanulták jó, ízes erdélyi szövegeket. Ugye, nagyon aranyos szövegeket. És az az igazság, hogy abban az időben kezdtünk a 70-es évek végén, 80-as években vártunk, aztán utána is még a Térszínházba. Nem tudom, budapesti hallgatóim tudják-e, hogy mi az a Térszínház, egy amatőr színház hosszú évtizedekig az Újpesten, illetve a később a harmadik kerületben Buczhunor vezette, egy nagyszerű kis intézmény volt, amatőr volt, de nagyon szép népi dolgokat mutattak be, és akkor ezzel a címmel, hogy a népi hagyományok, eljátszották ugye a karácsonyi betlehemeseket. Egy betlehemes, mindig azt játszák már 30 éve, mindig el szoktuk menni és megnézni. És ebből is sokat merítettünk, és ott mindig tanítottak nagyon szép dalokat. És aztán 1982-ben Vulli Istvánnak jelent meg egy csodálatos karácsonyi és Mária éneket címet viselő úgymond gyűjtése, amivel kották is voltak. Szerintem tud egy kicsit muzsikálni, nem nagyon sokat, de azért tud. És a lányom az meg hát, aztán akkor még nem, amíg csak zeneiskolába járt, aztán most már ő az Operaház Rácson művésze, most volt kis New Yorkban, már ez megint csak egy kis dicsekvés, már szólóját játszotta el, és Placido Domingo ölelte meg azt, és gratulált neki, azt mondta, hogy nagyon-nagyon szép volt. No tehát ez a kis zenész beütésű család, mert ugye a papa már akkor is engető hangszereken engetett, ott egy kis hegeri jelvel tanult a lányom, de ő pengetni szokott, és lepengettük ezeket a szép, gyönyörű karácsonyokat, de olyanokat, kedves hívek, hogy legszívesebben elénekelném őket, de hát azért már mégsem veszegessük erre az időt, hanem folytatom tovább, hogy mennyire élveztük ezeket a gyönyörű dallamokat. Na és akkor hát ugye egyik szebb, mint a másik, Bicskéről, Alföldről, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről, minden önnen voltak énekek. Hát én mai napig is azt mondom, hogy nekem ezek nélkül, a betlehemezések nélkül nem felkészülés karácsonyra az adventi idő, ez nekem szükséges hozzá, mert szinte megfőzték az ember lelkét, és annyi szépség van bennük. No, lényeg az, hogy hát, hogy a sztorit mondjam, meg nagyok a távolságok Budapesten, ma már ugye nem lehet az, hogy az utcán menjünk, hát még az ismerősök között a közeli utcában még úgy átvonultunk, mindenféle jó bekecsbe, meg felszerelkezve, népi erdélyi szoknyában a kislányom, meg erdélyi ruhába, tehát ott sokat jártunk Erdélybe, és széki öltözésbe ment a kislány, többiek meg nagy kucsmákkal, meg ami adódott ilyen bárányből bekecs vagy ilyesmi, mentünk betlehemezni. Hát igen ám, de távolabbra már csak a Warburg kocsinkkal jutottunk el. A jó régi Warburgok, akinek még esetleg idősebb és emlékszik rá, azok elég távos kocsik voltak, bizony annak a csomagtartójába is be lehetett bújni. Hát mondani se kell, miután hát hogy gyerekkel mentünk. A négyen még megültek, vagy öttel, igen, három még megült hátul, de a másik kettő a csomagtartóba kellett, hogy beférjen. Hát ez persze nem volt szabályos.
Nem áruljuk el.
Is, nagyon izgultú, nagyon izgultam, most már utólag már most nem vagyok büntetető, de azért nagyon izgultam, hogy nehogy valami baj történik. Apa, mármint a gyerekek édesapja, vagyis a férjem, nagyon óvatosan vezetett. De egyszer a piros lámpánál meg kellett állni, és képzeljük, a gyerekek harsányan énekelték a mennyből az angyalt. Mondom, úgy megértem, mert láttam, hogy egy rendőrautó van a közelben, csak innen ne jöjjön mellé. Feltűnjön neki, hogy honnan hangzik az ének. De hát, vigyázzak ránk az égiek. Úgyhogy megúsztuk, szépen odaérkeztünk, és hát így jártuk körbe abban az időben a baráti kört, és őriztük meg ezt a nagyon-nagyon szép hagyományt. Ugye különösen érdekes, hogy milyen témák vannak ezekben a dalokban, meg dallamokban. Egyik az volt, hogy amit így most fölidézek, hogy hirtelenjébe, hogy hát ez is a pásztorok, hát ez pásztorjáték, voltak persze a tréfás elemek is benne, de nagyon aranyosan mondják el a pásztorok, hogy üdvözlégy kis Jézuska, üdvözlégy kisbaba, miért fekszel fel a jászolba, a hideg és tálóba, hol a fényes palota, hol a kényes nyoszolja, hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge. Oha Magyarországra, Micske mezővárosba jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Ugye ez az első gondolat, hogy nagyon sok dal szól a szegény emberek öröméről, hogy a szegény emberek mit tudnak adni, mit adnának ajándékba, ha tehetnék a kis Jézusnak az ordát, a sajtot, a báránykát, a kis bekecset melegíteni. Ugye a szegényekhez jött az Úr Jézus. Ez nekem akkor is nagyon megfogta a szívemet. A másik kép, amit még így muszáj, hogy elmondjak, az, hogy rengeteg Mária ének is volt, Mária és a gyermek. Ezek olyan érzések, amelyeket minden átlag ember, a szegények, egyszerű emberek, nem is az a probléma, hogy gazdag egyszerűen, hanem egyszerű emberek is, az ő egyszerű mindennapi életükben ugyanezeket az érzéseket átélik, ugye, hogy aludj, édes kincsem, aranyágom. Hát milyen gyönyörű, mint hogyha egy altató dal lenne, ahogy a Mária énekét mondják. Elmondtuk, elénekeltük a gyönyörű moldvai dalt, amikor föltekintett az égre a kis moldvai Istentől is, emberektől is, mert Istentől azért, hál' Istennem, de még a magyar nyelvi vallási gyakorlást is megfosztott csángók, milyen gyönyörűen őrizték meg az énekükben azt, hogy látták a magos egeket, a magos egekben a mennyek kapuját, benne a kis bölcsőt, ott mellette vala anyánk Szűz Mária, a bölcsőbe pedig Urunk Jézus Krisztus, és alábával rengergeti vala, a szájával fújdogálja vala, aludj, édes kincsem, szeretetből jöttél a világra, ugye? Tehát ezek azok, amiket minden édesanyja átérzett, és ők, akik tényleg olyan szegények voltak, hogy még a nyelvüket is elvették, a nyelvük gyakorlását a vallásba is elvették, ők megőrizték ezt. Hát egy ilyeneket, ilyen nagyon szépeket énekeltünk, és tényleg miután mindenki zeneileg érdeklődő volt, és a gyerekeim zeneiskolába jártak, később majd az unokáim is, szépen tudtunk énekelni, tehát azt hiszem, hogy adtunk az embereknek ezzel valamit. No, hát
bizonyára sok szép élményt, igen. Még beleférünk, csak egy picit hadd mondjam közben a telefonszámot, mert hát, ha valaki mégiscsak szeretne telefonálni a kedves hallgatók közül,
igen, tessék,
mert ugye hallgatók napja van,
és akkor
most Katalin is egy kicsit hallgatóvá vált.
Igen.
Na, tehát a 061-374-09-04-es telefonszámot, kedves hallgatók, lehet fölhívni, és lehet hasonlóan szép történeteket elmondani, mint amit dr. Botos Katalintól hallunk, aki neves közgazdász, nagyon nagy szakember, legalábbis én úgy gondolom, hogy nagy szakember, meg hát ez a híre is van, és elmesél nekünk azt a nagyon-nagyon kedves dolgot, hogy ő hogyan őrizte meg nem csak a családjában, hanem a baráti körében is a betlehemezés hagyományát. Ez annyira jó, Katalin, hogy ezt elmondta, mert hát én gyerekkoromban Józsefvárosban nőttem föl, és hát ott járták a gyerekek a lakásokat.
Nagyon
de
jó,
egy pár évig nem. Igen, aztán utána már nem nagyon szabadott beengedni, mert valahogy a gyerekek rákaptak arra, hogy hú, hát ezzel pénzt is lehet keresni,
igen,
és akkor
igen,
már nem nagyon szabadott. Nem nagyon
igen.
Szabadott őket beengedni. No, hát ugye ez a gazdasági vonatkozás.
Na, így van, ahogy mondja, igen, egyébként nagyon érdekes. Ó, hát rengeteg mindent tudnék mesélni, csak kevés lesz az idő, mert figyelem, hogy már szalad az idő, mert például nekünk van egy kis civil csoportunk, ahol ilyen idősebb emberek vagyunk tulajdonképpen benne többnyire, van a fiatalok, de inkább idősebbek, és meséltek a gyerekkori karácsonyokról, például arra, hogy az édesanyjuk egy karácsony este, karácsony estén, amikor ilyen szerette volna földíszíteni a fát, akkor a gyerekeknek egy tele szatyorral adott, de ez nagyon régen volt, és nagyon vidéken, föl valahol ott Szabolcs környékén, és mondta, hogy akkor most ezt elviszitek a legszegényebb családokhoz, kiosztjátok, és amíg a gyerekek jártak, vitték az ajándékokat, tehát nem ők akkor kéregettek fel, látja, tehát itt ilyen milyen változások
igen,
a világban.
Igen.
És pedig ezek nem gazdag emberek voltak, igen. Ugye azokban az időkben, vitték az ajándékokat, addig a mamam készített a karácsonyfát, mire hazajöttek, akkor már lehetett együtt élni a karácsonyi asztalhoz, illetve előbb a fához, és énekelni Krisztus Urunknak.
És milyen sok szeretet volt ebben a dologban, milyen sok bölcsesség, azt hiszem, hogy a szegény embernek a bölcsessége, hogy a gyerekeket elküldeni, hogy adjanak, így van, hogy adjanak, és közben aztán ugye ő otthon is készült a meglepetés, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Valaki mesélte, hogy nem lett készen az édesanyja a babámat, hogy vart egy babát neki, és az egyik nem lett kész, és már itt volt, muszáj volt oda tenni, és akkor mondta, hogy jaj, Istennek a varrott babának a karja biztos leszakadt, vagy nem tudta felvarni az anyjaka, mert már nagyon kellett sietni, és már reggel a mama megülkömözte a baba karját, és mondta, hogy igen, itt találtam, meg biztos elejtette, leszakadt a fák ágán, a fegyőfák ágán, amikor rossz az anyja. Szóval nagyon aranyos kis mesék, meg ugye, hát mitoszok, meg történetek, amelyek nem baj, ha vannak a mesékben, a mitoszokban, ott van a mély valóság, az igazság, nem kell ezeket írtani, sőt, az kell, hogy a gyerekek átéljék, mikor picik még a csodát, és utána azt a csodát ők továbbadják, úgy, ahogy az előbb mondta, hogy ők maguk is az adás örömét élvezhessék. Hát
így van.
Nagyon sok ilyet tudnék mondani. Még az egyik, amit azonban elmondanék még, hogy egyik este, egyik karácsony este, amit beleférünk, gyorsan elmondom,
igen.
Hogy a férjemnek az édesanyja az vidéken élt, meg volt egy kis háza, és hát nagyon szerette, vigyázott, és ott özvegyasszony volt, volt egy közelben lakó, volt még egy közelben lakó lánya, de a Szentestét mindig velünk töltöttem. És mi meg viszont együtt éltünk a férjem nagyanyjával, édesanyjával, az én édesanyámmal, tehát az én édesanyámmal, az ő nagyanyjával, igen, és a két gyerekkel egy nagyon kicsi pesti lakásban. De akkor erre a napra még a nagymamát is felhoztuk vidékről, meg eljöttek a nővéremék is a gyerekikkel. Úgyhogy egy nagy összejövetel volt a szép nagy karácsonyfa körül. Hát így volt ez azon a bizonyos elég hideg téli napon is, amikor a férjem lement Ászalombattára, mert ott lakott az édesanyja kocsival, hogy felhozza, mert együtt mentünk el az éjfélésére. Ugye egyedül nem tudott volna otthon elmenni már azért, és itt meg viszont velünk eljött. És itt lement érte, de hát telt az időt, 4 óra, 5 óra, 6 óra, mert ott volt az egész család, kihűlt a krumpipüréje, meg a rántotal. Jaj, hát nem muszáj volt megkezdeni, hát hogy valahogyan csonka ünnep volt így egyelőre, és hát nagyon izgultuk, hogy igen, mi történhetett. Hát képzeljétek.
Hát gondolom.
Képzeljétek, kedves hallgató, hogy mi történt. A férj lement, és az út mentén látott egy ember alakot, megnézte, hogy mi történt vele. Hát igen, elütötte valaki, és akkor azonnal rohant a közeli városba a rendőrösre, illetve hogy azonnal hívják oda a mentőket. Hát meg is mentették az egyébként eszméletlen embert, még ért. Bevakeltötte. De mit ad Isten? Őt vallatták órákig.
Igen.
Hogy nem ő ütötte el.
Igen, igen.
Akkor mindenféle ellenőrzéseket csináltak, hogy igen, nem volt a kocsiján ennek nyoma meg, stb. Igen. És akkor így kellett a jegyzőkönyvet csinálni. Így telt a karácsony délutánja neki, hogy csak késő este érkezett haza. Minden jót a ternyeli méltó büntetését szoktam mondani. Hát. Meg akkor gondolják el, hogy milyen. Hát ez egy kicsit megrázó karácsonyi élmény volt, de mégis milyen jó volt, hogy valakit meg tudott, hogy mentem így.
Igen. Igen.
És akkor a nagymamával a család ugye hát már akkor lassan oszott hazafelé a nővéremék. Hát akkor mindig ott maradtunk a nagyanyóval, az öreg nagyanyóval, aki nagyon vallásos asszony volt, és neki nagyon sokat köszönhetek. Veronikának hívták, és ugye nem véletlenül a lányom is, meg az unokám is. Egyik unokám a sok közül is, Veronika. Tehát ugye azért, mert nagyon-nagyon szerettük a nagyanyót, és odaültünk a kályha mellé, imádkoztunk, énekeltünk, Battai mama is ott ült, ez a bizonyos vidékről felhozott nagymama, és vártuk az éjfélését. Gyerekek játszottak, örültek az ajándékoknak. Jó emlékezetem szerint édesanyám, amik kicsik voltak, otthon maradt velük. Aztán később ők is eljöttek velünk az éjfélmisére. És utána, amikor a szép, csillagos, fényes, gyönyörű, áldott éj, ugye, ez az áldott éj,
igen,
megtörtént, utána mindenki nagy harangbongás között jött ki a kicsi kis templomból, akkor a férjem beült a kocsiba, és elvitte haza a nagymamát Battára, mert hogy hát ő ott szeretett volna saját kis ágyába aludni, és akkor már reggel már elmert menni az ottani templomba.
Igen, igen.
Mi meg a miénkre mentünk el még egyszer, 11 órakor, mert férjem volt az egyházközség világi elnöke. Hát így éltünk mi az úgynevezett kommunizmus idején, és így élünk azóta is, utána is. Most már az unokákkal csináljuk, folytatjuk a betlehemezést, és az unokákkal megyünk a templomba, és énekeljük, hogy el nagy örömre ma szület.
Nagyon köszönöm, Katalin. Nekem eszembe jutott közben, mert ugye, hogy most beszélgetünk, szóval nekem is eszembe jutnak mindenféle dolgok a karácsonnyal kapcsolatban. De? Mi együtt éltünk, mi is a nagymamámmal, nálunk, vagy mi laktunk ő nála.
És
együtt laktunk, igen. És így karácsony előtt, tudom, hogy amikor még kisgyerek voltam, hogy egyszer csak hozott egy kis fenyőágat. Azt mondja, nézd, Atikám, mert úgy hívott, Atikám, nézd, ezt az angyalkák elvesztették. Egy másik alkalommal hozott egy szem szaloncukot. Látod, ezt az angyalkák ledobták neked? és hogy mondjam, és akkor én elcsalakozom rajta, hogy visszagondolva, hogy nekem az égvilágon semmi lelki törés nem okozott bennem, hogy voltak ezek a kis angyalkás történetei a nagymamámnak, mert ebbe is szeretet volt, és igazából valahogy természetes volt aztán nekem, hogy...
Amikor átment a valóságba,
igen.
És már együtt díszítettük a fát. Igen. Nálunk is így volt ez. Hadd mondjak én még egyet, még az 50-es, a legsötétebb időből volt, 50-es évekből volt, amikor tényleg úgy csináltuk a szaloncukrot, erre még én már nagyon jól emlékszem azért, sajnos már akkor is már elég nagyocska gyerek voltam, hogy úgy öntöttük a szaloncukrot, tehát magunk csináltuk,
így
és valahogy próbáltuk kézesíteni, és ilyen régi papírokba, tavalyi papírokba csomagoltuk őket. Ott egy nagyon kedves barátnénk, édesanyámnak egy barátnénk, aki nagyon ügyesen rajzolt, és hát akkor még nem volt Disney film, meg ilyesmi, igen, videó, meg ilyesmi, de ő láttam még valahol még a béke időben a Hófehért és a Hittőt, és gyönyörűen megrajzolta a figurákat belőle. Hát nem éppen karácsonyi vonatkozású, de a gyerekeknek nagy öröm volt látni a Hófehérkét és a Hittőt. Úgyhogy ilyen volt, és fölfűztünk patogatott kukoricát, és azt kerítettük körbe a fán, tehát az volt tulajdonképpen, meg volt, még abban az időben voltak ilyen angyalhajak, amik ilyen fényes, csillogó papírok voltak. És abból is volt így, ahogy maga is mesélte, mert nálunk is volt, hogy el voltak néha szórva a szobába. Szóval látod, már járnak erre az
igen,
a
igen.
Ennek úgy örültem.
Igen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis, hogy mondjam, hangulat, meg készület,
igen.
Meg várakozás, az izgalom benne van, az öröm benne van. Tehát ezek azt gondolom, hogy olyan dolgok, amiket meg kell őrizni, és hát mondjam, én gyerekeim is már azért elég nagyok, felnőttek, de hát azért mindig úgy van, ugye a karácsony az még mindig meglepetés, az még mindig olyan, hogy egyikünk vállalja a karácsonyfa díszítést, ugye?
Igen.
És a többinek az legyen meglepetés. És hát nyilván mindenki
megy adni.
Így van, így van.
Nagyon jó.
Így van, így van.
Jónak lenni jó.
Igen, és ezek a szlogenek, ezek mind olyanok tényleg, hogy abszolút az ember meg tudja élni őket, mert tényleg így van, hogy olyan jól esik, amikor az ember tud adni. És amit említett Katalin, hogy az a szabolcsi egyszerű asszony, aki elküldte a gyerekeit, hogy vigyenek, mit tudom, almát a szomszédoknak, vagy ilyesmi, vagy süteményt, hogy nagyon azt tapasztaltam hitoktatóként a Józsefvárosban, ugye mostan már nyugdíjban mentem, de azt tapasztaltam, hogy a szegények tudnak nagyon-nagyon adni, nagy lelkűen adni.
Hát ez, milyen igaz is, igen.
Ez így
aki
van.
Nem a fölöslegből, hanem a szükségesből.
Igen.
Az olyan szeretettel adja, és aki
igen.
Igaz ember, az úgy is fogadja.
Így van.
Most én csak egyetlen mondatot még.
Igen.
Ez a karácsonyi ünnepkör tartozik a Mikulás, és aminek ugye éppen napját.
Így van.
És ma felhívott a lányom, és mondta, képzeld, mama, amikor reggel kimegyek az ajtomon, hát egy gyönyörű Mikulás csomag várt a bejáratnál. És hát azt mondja, gondolkoztam rajta, hogy ki lehet, aztán csak a nagylányomra gondoltam, aki már dolgozik, és az, hogy reggel korán oda mehetett, és oda tette, és akkor elhívtam, hogy te voltál, szóval csak az ügyvédem jelenlétében nyilatkozom.
Hát igen.
Igen, ő volt, és azt mondta a lányom, hogy olyan boldogság volt nekem arra gondolni, amikor kicsik voltak, én mennyien sokáig vártam, hogy aludjanak már el, hogy be tudjam csempítni a
így
kis
van.
Poros piros papucsba az ajándékokat. No, igen. Szóval jó dolog adni, és jó dolog készülni, és jó dolog várakozni. És mi összejöttünk így adventben a családdal, így össze szoktunk jönni a barátokkal, most meg már nagyon nagy a családom, a sok unokával, és hát összejöttünk, hogy beszélgettünk, hogy ki mit vár. Csak mondja a férjem, hát én bizony már gyerekek igazából várakozni, hát őszintén szólva a halálomra várok, megszólalt a fiam. Na, na, papa, és az utána lévő örök életre.
Ez igen, köszönjük, úgyhogy Katalin, ez akár végszó is lehet, hiszen most látom a monitoron, ugye Már szállásgyőj technikusunk már odaírta kegyetlenül, hogy egy perc van hátra.
Úgyhogy... Akkor szeretettel elköszönök a hallgatóktól, de bármikor, ha valamilyen ügyben van kérdésük, tegyék fel, vagy írják meg a Mária Rádiónak, és én megpróbálok tőlem teretően, persze nem gyakorlati dolgokra, mert már én is kiöregettem, de fontos kérdésekre én nagyon szívesen tudok válaszolni.
Nagyon szépen köszönjük.
Kívánok áldott ünnepeket.
Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk Katalinnak és egész családjának, jó Isten áldja meg.
Isten áldja Mária Rádiót és a hallgatóit is, viszont hallásra.